Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és a mostani ige hirdetésünk alapigéjeként két ige verset olvasnék Jakab leveléből, Jakab apostol leveléből. Ez a két ige vers, ez igazából egy témáról szól, de ennek az egy témának a két végpontját mutatja be. Mi is ez a bizonyos két végpont? Jakab apostol levelének harmadik fejezetében a második verset szeretném olvasni legelőször is. Azt mondja itt a Jakab 3.2, a vers második részétől olvasom, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. És még egy igét hadd olvassak Jakab apostol leveléből az első fejezet 26. versét. Azt mondja, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Értjük azt hiszem, hogy mi az, ami összekapcsolja ezt a két ige verset. Tehát azt mondja, a beszéd, amit ugye úgy mond, hogy képes az egész testét is megzabolázni, hogyha valaki beszédben nem vétkezik, a beszéd az egy kulcsfontosságú kérdés az életünkben. És tulajdonképpen azt mondhatjuk csak ez alapján, a két igevers alapján, hogy élet-halál kérdéséről van szó. Mert a Jakab 3.2 azt mondja, hogy ember, te tökéletes vagy. Tehát azért ez nem semmi, ugye? Te tökéletes vagy, ha beszédben nem vétkezel. Ám de! Ha te beszédben vétkezel, de mi is ez a beszédben való vétkezés? Tehát nem akármit mond. Azt mondja, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét. Tehát hogyha olyan féktelenül, csak úgy jönnek belőle a szavak. Tehát ha nem figyel arra, hogy beszéd. Azt mondja, sőt megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Elég erős kijelentés, nem? Tehát hogy minek? Minek jár Isten tiszteletre? Miért jár gyülekezetben? Miért foglalkozik az igével? Tehát most ennyire nem figyel arra, hogy mit mond? Tehát ez egy döbbenetes végpont. Mondom, a két végpontot mutatja be Jakab apostolnak a levele. A harmadik fejezet második verse egy óriási biztatás. Az első fejezet 26. verse meg egy félelmetes kifutás. Apropó, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, és ugye a végén annak az Isten tisztelete hiába való. Gondolkodjunk csak el ezen, honnan ismerős ez a gondolat? Azt mondja, hiába való az Isten tisztelet. Eszünkbe juthat itt gondolati párhuzamként, még akkor is, hogyha maguk a kifejezések persze egy kicsit mások, maga a Laodíceai levél. Tehát emlékezzünk a Laodíceai levélre, sokszor idézzük, hogy a Jelenések könyve 3. fejezetéből ezt a híres levelet a 14. verstől. Ugye az is gyakorlatilag azt mondja, hogy innentől kezdve, ugye mivel langymeleg vagy, 16. vers, sem hideg, sem hév, kivetlek, vagyis kifoglak téged vetni az én számból. És ez azt jelenti, hogy ha valaki megmarad ebben az állapotában, akkor menthetetlenül el fog veszni. Tehát magyarán hiába, hogy mondjam, ott van esetleg azok között, akik az Istent dicsőítik, az Istent tisztelik, gyakorlatilag ez az Isten szájából való kivetés, ez azt jelenti, ugye Ellen White is magyarázza ezt az igeverset, hogy annak az imádságait az Isten nem hallgatja meg, gyakorlatilag szolgálatait nem hitelesíti, tehát nagyon-nagyon erőteljes figyelmeztetést, óvást fogalmaz meg a Laodíceai levél. Na most ez a Jakab 1.26, ez pontosan erre a gondolatra rímel, tehát tulajdonképpen ezzel rokon, és ugye figyeljünk csak föl erre, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek. Tehát látszatra minden rendben van. Látszatra keresztény ember. Látszatra ki lehet pipálni azt, hogy mondjuk ott van a gyülekezetben, vagy vallásos cselekményeket végez, vagy a Bibliával foglalkozik, Istenről beszél adott esetben. Azt mondja, minek? Minek? Hogyha a nyelvét nem zabolázza meg. Tehát mondom, élet-halál kérdésről van szó a beszéd esetében, és tulajdonképpen föl is kell, hogy tegyük a kérdést, ami az Isten tiszteletünk fő kérdése lesz, hogyan lehet a mi nyelvünket megzabolázni, tehát féket tenni rá. Tehát vigyázni arra, hogy tényleg ne akármit mondjunk, csak úgy, ami éppen eszünkbe jut, ami éppen a gondolatainkba tolul, hanem tényleg figyeljünk, vigyázzunk arra, hogy mit is mondjunk. Néhány szempontot szeretnék ehhez adni. Az első szempont, amit szeretnék mondani, Nehémiás könyvéhez kapcsolnám. Nehémiás könyve egész pontosan a második fejezetének a negyedik verséhez. Nehémiás könyve második fejezetének negyedik verse, mert ez a bizonyos nyelvünk megzabolázása. Picit más nyilván ez a helyzet, amit majd most meg fogunk nézni, egy picit más élethelyzet, de mégiscsak bizonyos értelemben bizony a nyelv megzabolázásáról van szó. És persze sok-sok történetet, személyt, mozzanatot említhetnénk még a Bibliából, de most szemléljük Nehémiás könyve második fejezetét. Nehémiás könyve második fejezete, ez gyakorlatilag arról szól, hogy ugye az időszámításunk előtti 5. században járunk, hogy Nehémiásban fölmerült ez a gondolat bizonyos élmények hatására, az első fejezet beszél erről, hogy tulajdonképpen valamit tenni kéne azért, hogy a nép, az a nép, amelyik ugye fogságban volt már régóta, akkor már több mint 150 éve, tenni kéne azért, hogy tényleg az eredeti helye ennek a népnek, a lakóhelye, Jeruzsálem rendben legyen. És ezt szorgalmazta Nehémiás magában, és ezt határozta el, hogy hát igen, valamit ő mindenképpen szeretne tenni a saját népéért. Ott volt a perzsa udvarban, na de Jeruzsálemet mégiscsak építeni kéne, segíteni, azért, hogy tényleg ott a zsidók megtalálják a helyüket, és aki haza akar menni, az tényleg méltó helyen lakhasson. De hát Nehémiás nem a maga ura volt. Ott volt a perzsa udvarban, és a perzsa udvarban ugye azt írja, hogy Artaxerxész király 20. esztendejében történt ez, egyébként hajszá pontosan megadja még az évet is, csak érdekességképpen mondom, hogy történelmileg ez tökéletesen összhangba hozható, a világi történetírás is tud arról, hogy igen, volt egy Artaxerxész nevű perzsa király, időszámításunk előtt 465-ben lépett trónra, tehát a 20. esztendeje ugye 465-464, mert ugye hol egyik, hol másik évvel számoltak, 20. esztendeje az 444, 445-444, tehát ebben az évszámban, illetve ebben az évben játszódik ez a mozzanat. És elkezd beszélgetni a király Artaxerxész ezzel a bizonyos Nehémiással. Fölteszi neki a kérdést, a második verset olvasom, miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága. És felette igen megfélemlettem, mondja Nehémiás. Akkor mondtam a királynak, örökké éljen a király, miért ne volna szomorú az én orcám, hiszen a város, az én atyáim sírjainak helye pusztán hever, és kapui megemésztettek tűzben. És mondta nékem a király, mi az, amit kívánsz? És könyörögtem a mennyistenéhez. És itt szakítjuk most félbe a felolvasást, mert hogy nem érdemes tovább mennünk, mert ugye mi is a fő kérdésünk? Hogyan lehet a nyelvünket megzabolázni, tehát féket tenni rá? Nehémiásban ott van valami, egy kínzó gondolat, egy olyan gondolat, ami ráadásul abszolút Istentől jövő gondolat, egy nemes szándék, teljesen nemes szándék. És ahogy ezt szokták mondani, ugye sportbeli hasonlattal élve, földobja neki a király a magas labdát, hogy na most akkor, miért is szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága. Nehémiás jó indulatot nyert a király előtt, ugyanakkor a pillanat életveszélyes. Miért életveszélyes? Azért, mert a perzsa király előtt szomorúnak egyszerűen nem lehetett lenni. Tehát olyan nincs. A perzsa király előtt mindenki rendben kellett, hogy legyen, tökéletes rend kellett, hogy uralkodjon az udvarban. Tehát semmi helye nem volt ott annak, hogy most valaki ott lógassa az órát, egy olyas valaki, aki nincs a királlyal egy szinten. Tehát, de egyfelől mondom, ott volt a jó indulat a királyban, nem véletlenül kérdezi meg, de ugyanakkor nagyon komoly súlya van ennek a kérdésnek, amit itt olvashattunk. És a király megkérdezi ezután, mi az, amit kívánsz? Na, itt a magas labda. Tehát ezt egy pillanat alatt le lehetett volna ütni, és azt mondani, hogy király, ezt kívánom. Hát ez volt az a pillanat, amire Nehémiás is várt, gondolhatnánk magunkban, de igazából Nehémiásban benne volt az a bölcsesség, hogy azt mondja, hogy bár kimondhatnám azt, ami a szívemen van, de egy picit imádkozom. Na ez az a mozzanat, amit hogyha magunk elé képzelünk, mert ha az 5. verset tovább olvassuk, akkor azt látjuk, és mondtam a királynak. Tehát ez egy számondat. Mi az, amit kívánsz? Könyörögtem a mennyistenéhez, és mondtam a királynak. Szinte olyan, mintha egy félmondat lenne. Mennyi volt? Mennyi lehetett ez az idő, amit ő könyörgéssel töltött? Nyilvánvaló módon alig, alig valami, ugye? Tehát egy néhány másodpercnyi kis szünet, szusszanás, hogy most akkor fölteszel egy kérdést, nem válaszolok rögtön. De aztán igen. Tehát körülbelül ennyi. Mert ugye ne felejtsük el, király színe előtt van, nem mondhatta azt, hogy akkor én most kisétálok talán, kedves király, és akkor hadd imádkozzam egy kicsit, térdre vonulok, kérem a mindenható Istent, és majd visszajövök percek múlva, 10 perc múlva. Nem. Ott. Abban a helyzetben. Az a néhány másodpercnyi kis felfohászkodás, az mindjárt alapot vetett annak, hogy igen, Nehémiás egy olyan választ adjon, ami megint csak jó indulatra sarkalja a királyt. És szándékosan nem olvassuk tovább a történetet, ezt a kis mozzanatot szerettem volna megmutatni, a kivárásnak, a felfohászkodásnak a jelentősége. Teljesen természetes, hogy beszélünk, nem? Teljesen természetes, hogyha valaki mással beszélünk, akkor párbeszédben vagyunk, szó szót követ, gondolat gondolatot követ, oly természetes, hogyha kérdeznek, akkor válaszolunk. Érdemes. Érdemes ezt a néhány másodpercnyi kivárást, ez bizony megtanulnunk Nehémiástól, nem érdemes feltétlen azonnal mondani dolgokat, nem? Tehát, hogy egy picit meggondoljuk. Akkor mindjárt olyan helyzetbe kerülünk, hogy hoppá, lehet, hogy az Isten valamit szólni kíván hozzám. Lehet, hogy rajtam keresztül a másiknak kíván üzenni, mert egy dolog, hogy én mit akarok elmondani. A másik be tudja azt fogadni? Alkalmas a pillanat? Tehát ezt is érdemes átgondolni. Ezt lehet, hogy így tudjuk átgondolni, hogy igen, van egy kis néhány másodpercnyi szusszanásunk. Nagyon-nagyon érdekes ez. Vita helyzetekben fontoljuk ezt meg. Konfliktusokban fontoljuk ezt meg. Lehet, hogy adná magát, igen, hogy visszavágunk, azonnal válaszolunk, ne legyen ott semmiféle néhány másodperc. De ha az ember végig gondolja, hogy igen, érdemes az Isten segítségét kérni, sőt, pont akkor érdemes igazán az Isten segítségét kérni, amikor azt érezzük, hogy na, most van egy nehéz helyzet, most van egy csúcspont, most van egy olyan, hogy na most akkor jól megmondanám, vagy éppen a másik jól megmondta nekem, na akkor mit teszünk? Pici kivárás, felfohászkodás, és aztán megy tovább az élet. Tehát nem áll meg az élet, nem lehet azt mondani, hogy na ott valami történik, és akkor megszakad az a helyzet, megszakad az élethelyzet, nem szakad meg az az élethelyzet, és aztán valamit mondunk, vagy valahogy megy tovább az a szituáció, de minden esetre ezt a bizonyos felfohászkodást, kivárást, ezt a néhány másodpercet, ezt érdemes elraktározni magunkban. Így lehet tehát egyfelől megzabolázni a nyelvünket. De hogyan még? Említsünk meg még egy igeverset, ezt most az Új Szövetségből idézném, Efézusi Levél 4. fejezet 29. versét. Tehát Efézusi Levél 4. fejezet 29. verse a következőképpen hangzik. Pál apostol szavai ezek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Azt mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék. Na mi ez a rothadt beszéd vajon? Érdekes a gondolat, ugye? Tehát nem ezzel szoktuk összekapcsolni a beszédet, olyan érdekes jelzőt tesz ide az apostol, Károly Gáspár így fordítja le, hogy rothadt beszéd. Jogos a kifejezés, mert ugye rothadt ezek szerint, ahogy manapság szoktuk mondani, a szavatosság ideje lejárt. Tehát azt az élelmiszert már nem fogjuk megenni, ami elrothadt. Szavatosság ideje lejárt. Lehet, hogy korábban bár éltünk vele, most viszont az apostol figyelmeztet arra, hogy ne éljünk olyan szavakkal. Magyarán a keresztény ember tegyen különbséget, éles különbséget a megtérése előtti beszédmód, meg a megtérése utáni beszédmód között. Tehát ne legyen az, hogy így beszéltem akkor is, meg most is, mert tulajdonképpen mi változott? Saját életem, nem? Tehát ugyanaz vagyok, mint régen voltam. Keresztényként a Biblia alapján azt tudjuk mondani, hogy nem. Tehát a keresztség az egy teljesen egyértelmű határvonal az életünkben. Tehát amire akkor azt mondtuk, hogy jó lesz az így is, azt utána már nem mondjuk. Tehát magyarán nagyon érdemes megfontolni azt, hogy hogyan, miként beszélünk. Azt mondja, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Rothadt beszéd. Na most ezt egy picit még mélyítsük ezt a gondolatot. Egészen bizonyos, hogy mondjuk az ember, ha belegondol abba, hogy mondjuk Jézus hogy beszélt, nyilván valamennyit tudhatunk erről. Nem az egészet, mert soha ne felejtsük el, hogy az evangéliumok, amiket olvashatunk, azért ezek kivonatai Jézus életének. Tehát ennél nyilván több minden történt vele, több mindent mondott, ezeket őrizték meg számunkra, és ez is rengeteget jelenthet nekünk. De ha magunk elé képzeljük Jézus Krisztust, hogy ő hogy beszélt, mondjuk abban azt hiszem mindannyian egyetérthetünk, hogy mondjuk a szlengnek egyszerűen nem volt helye az életében. Nem? Tehát nem tudjuk elképzelni, hogy Jézus olyan, túlzottan is olyan szavakat használt volna, olyan kifejezéseket használt volna, amivel úgy, hát idézőjelbe téve próbált közel kerülni az emberekhez. Mert az emberek is, hát hogy beszélnek, hát akkor ő is lement arra a szintre, hogy az emberekkel is úgy beszéljen. Nincs helye igazából a szlengnek. Ha magunk elé képzeljük Jézust, hogy hogyan beszélt, nem mondhatjuk azt, hogy ő olyan lazán beszélt volna. De azt sem mondhatjuk, hogy úgy beszélt volna, hogy teljesen ilyen magas lóról az emberekkel, tehát hogy ilyen megközelíthetetlen volt. Nem, lement hozzájuk a saját szintükre olyan értelemben, hogy közvetlen volt. Közvetlen volt, meg tudta szólítani az embereket. Tehát az volt a célja, hogy tényleg elérje az ő szívüket. És ez a közvetlenség, na ezt ne tévesszük össze azzal, hogy mondjuk szleng kifejezések, vagy valami ilyesmi, mert ez a rothadt kategóriája. Lehet, hogy régen használtuk. Lehet, hogy valaha éltünk vele. Fontoljuk meg a szavainkat. Fontoljuk meg, nagyon-nagyon érdemes. Azért is érdekes, vagy érdemes erre a gondolatra kitérni, mert ugye az emberben fölmerülhet az a kérdés, hogy hát mi a minta számunkra a beszédnél. Mert hát persze mindannyian érezzük azt hiszem, hogy Jézus példája mégiscsak vonzó, mert eredményes. Tehát ott voltak azok, akiket meg tudott szólítani, és látjuk azt, hogy igen, lett eredménye a munkájának, még ha nem is azonnal, ott és akkor, hanem talán egy picit később. De itt vagyunk mi. Mit tegyünk? Mit tegyünk? Hogyan tudunk úgy beszélni, hogy az ne legyen idegen az emberek számára? De közben mégiscsak elérje a szívüket. Pál apostoltól hadd idézek itt ezen a ponton Római Levél 12. fejezetéből az első két verset. Tehát Római Levél 12. fejezetéből az első két verset. Nagyon sok mindent lehetne hozzáfűzni ehhez a két igevershez, én most a beszéd szempontjából szeretnék erre rámutatni, hogy mit is mond. Tehát Róma 12. első két verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos vagy logikus tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Pál apostol itt általánosságba véve beszél arról, hogy a keresztény ember hogyan is éljen. Ugye itt kezdődnek el a gyakorlati tanácsok a római levélben. Azt mondja itt a második versben, illetve az első verset nézzük először, kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Tehát hogyan indítja ezt a szakaszt? Azt mondja, fontoljátok meg, hogy az irgalom mit is jelent nektek. Isten irgalma mit is jelent nektek. Fontoljátok meg azt, hogy a kereszt, Krisztus keresztje, mert ott nyertetek irgalmat, ott nyertünk irgalmat, ez mire késztet benneteket. Na, ezen a háttéren hallgassátok mindazt, amit számotokra elmondok, vagy olvassátok mindazt. Tehát ez egy nagyon fontos kérés, mert ez alapot ad az egésznek, és nem légből kapja ezt a gondolatot, hogy eszembe jutott valami, hogy most akkor mit is tanácsolnék nektek, nem. Az Isten irgalmasságára, Isten keresztjére nézve kérlelek benneteket. Mit is mond? Azt mondja, szánjátok oda a ti testeiteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Na ez a beszédünkre nézve is egy nagyon komoly tanács. Tehát nem az a mérce, ami a világban van. Mert mondom, bárki belecsúszhat ebbe, ahogyan beszélnek körülöttünk, amilyen szavakat használnak, óhatatlanul is ezek úgy ragadnak ránk. Lehet, hogy egy picit még vonzónak is találjuk, és azt mondjuk, hogy hát igen, az embereket ilyen módon meg lehet szólítani. Tehát úgy beszélünk, ahogy ők. Ne. Nem. Tehát egy szint alá egyszerűen nem szabad menni, nem érdemes menni. És még egyszer mondom, ezt a bizonyos kérést Pál az Isten irgalmasságára nézve fogalmazza meg. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Érezzük talán ezt a gondolatot ebből az igeversből, ez a szabás nem feltétlen nagy változást igényel az ember életében vagy szavaiban, egy pici kiigazítást. Csak egy kicsit igazodom a világhoz. Itt is lecsippentek egy kicsit, ott is, és így tovább. Aztán az a fajta szabás, mint az idomul a világéhoz. Ne idomuljon, azt mondja az apostol. Nektek ne ez legyen a mérce. Tehát az a mennyei mérce, amit az Isten elénk helyez a beszéd tekintetében is, az jellemezzen bennünket. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy itt az ember tényleg alaposan gondolja végig ezt, ne szabjátok magatokat e világhoz, nem arról van szó, tehát még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy egy olyan nyelvezettel beszéljünk, ami a világnak érthetetlen, vagy túlzottan is magas szintű, vagy olyan, ami nem tudja őket megszólítani, legyen nagyon is megszólító erejű, de hát lehet tisztán is megszólító erejűnek lenni, nem? Sőt, tisztán lehet igazán megszólító erejűnek lenni. Jézus ugyanezt csinálta. Tehát nézzük azt, érdemes figyelni azt, hogy ő maga hogyan beszélt. Efézus 4.29. Még egy pillanatra kanyarodjunk ide-vissza. Nagyon fontos ez az igevers a következő szempontból is. Mert ugye egyrészt arról beszéltünk, amit itt mond az apostol, hogy semmi rothadt beszéd, ami szánkból ki ne származzon. De mennyire érdekes, hogy itt mit mond az igevers második részében. Azt mondja, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Mit is mond? Csak amely hasznos a szükséges építésre. Mintha egy picit ismételné magát, nem? Miért nem csak azt mondja, hogy a ti beszédetek legyen építő? Nem? Tehát az is egy nagyon szép gondolat lenne. Nem? Azt mondja, hogy csak amely hasznos a szükséges építésre. Tehát eleve azt mondja, hogy a mi beszédünk legyen építő. Tehát a másikat segítsük. Ne, értelemszerűen ne olyan legyen, hogy ledorongoljuk, vagy olyan kritikával állunk hozzá. Ne ez jellemezzen bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy ne kéne adott esetben feddeni, tehát nyilvánvaló, hogy nem ezt mondja az ige, de, hogy mondjam, általánosságban véve mindig törekedjünk arra, igen, építeni. Hát Jézus is hogy feddett? Úgy, hogy egyben biztatott is. Bibliában is feddések mellett nagyon-nagyon sok esetben ott van a biztatás. Tehát a kettőt egyszerre érdemes érvényesíteni. Hanem csak amely hasznos a szükséges építése. Tehát legyen építő a beszédünk, de csak akkor tud igazán építő lenni a beszédünk, amikor arra szükség van. Magyarán ott van az a helyzet, amikor tudsz építeni. Mert olyan helyzet is elképzelhető, amikor bár építő az, amit mondanál, de látod, hogy nem jut be a másik ember szívébe. Na akkor mit csinálj? Tehát hogyha gyakorlatilag fölösleges, amit mondanál. Azt mondja, akkor minek beszélni? Nem érdemes. Tehát akkor inkább imádkozzon az ember, nem? Például egy lehetőség. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Van egy olyan mondás, amit még régen hallottam, valami régi magyar mondás lehet, érdekes maga az is, hogy ez vajon kitől származhat, én egy Soproni József nevű aforizma gyűjtő, ugye így hívták ezt az illetőt, talán tőle származhat ez a mondás, ez így hangzik, hogy az okos a kirakatban tartja a tudását, a bölcs a raktárban. Tehát az okos a kirakatban tartja a tudását, a bölcs a raktárban. Annyira érdekes, nem? Mert ha valaki okos, ki tudja tenni a kirakatba, hogy figyelj, én tudom ezt, tudom azt, tudok a te gondodra ilyen választ adni, olyan választ adni, amolyant is, mert okos vagyok. Na most ehhez képest a bölcs, háttérben tartja ezt, és amire szükség van, azt hozza elő. Tehát ne dicsekedjünk azzal, hogy mi most kik vagyunk, vagy ezt is el tudom mondani, azt is el tudom mondani, arra is tudok választ. Negyedik dologra is tudok mondani egy bibliai igét, vagy éppen akár hármat is. Nem. Hát mikor, mire van szükség? Teljesen természetes, tehát még egyszer mondom, hogy legyen építő a hozzáállásunk, de csak amikor szükség van rá, ha azt látom, hogy nem tudja befogadni, ha azt látom, hogy egyszerűen nincs helye annak, amit mondani, hát akkor ne mondjam. Minek? Minek? Tehát csak amely hasznos a szükséges építése. Ha építő lenne, de nincs értelme mondani, akkor időt takarítunk meg, hogyha nem mondjuk azt, ami éppen ott van a gondolatainkban. Na, így is meg lehet zabolázni a saját nyelvünket. Mennyire érdekes egyébként, ugye már egészen mélyen vagyunk, mert itt nem arról van szó, hogy valamit mondjuk indulatból odavágnánk, mert arra látjuk, hogy Nehémiás könyve egy nagyon fontos mozzanatot megemlít, és egyértelművé tesz, ember fohászkodj. Beszéd közben is, párbeszéd közben is érdemes fohászkodni. Ez már az a szint, hogy igen, építenéd a másikat, de bölcsen végig gondolod. Ugye ez is nagyon fontos, tehát a beszédünkben ezt is érdemes végig gondolni. Lehet, hogy igaz az, amit mondok, de be tudja fogadni? És ha azt látom, hogy nem, akkor inkább lépjek vissza egy lépést. Lehet, hogy az Isten majd hoz egy másik lehetőséget, hogy azt a dolgot el tudjam neki mondani, vagy éppen elmondja más. Nem, tehát nem én vagyok a világ középpontja, hogy most akkor nekem kell az illetőt mindenáron megmenteni, majd az Isten gondoskodik arról, hogy tényleg adott pillanatban legyen neki segítsége. Tehát ezt is érdemes mérlegelni, lehet, hogy jót mondanék, de ne csak a magam szempontjából nézem, mert magam szempontjából azt lehet mondani, hogy igen, hát jót mondanék, hát én segíteném azzal a másikat. Nézzem az ő szempontját is, az ő nézőpontját, be tudja fogadni? Kész arra, hogy fog vajon reagálni, stb. Tehát mindig a másik nézőpontjából is átgondolni az adott szituációt, az adott élethelyzetet, nagyon-nagyon fontos kérdés. Kedves gyülekezet, két igeverset szeretnék még olvasni, lassan a lezáráshoz közeledve, Példabeszédek könyvéből. Továbbra is ez a legfőbb kérdésünk, ez a középponti kérdésünk, hogyan, miként lehet a mi nyelvünket megzabolázni, tehát ugye ezt a kifejezést kölcsönvéve. Példabeszédek könyvéből a 12. fejezetből a 16.-17. verset olvasom. Tehát Példabeszédek könyve 12. fejezet 16.-17. verse. Na most ez a könyv, bizonyára többen tudjuk, ez aztán tele van olyan tanáccsal, ami kifejezetten a beszédről, a nyelv hatalmáról, a nyelvhasználatról szól, tehát egy nagyon-nagyon fontos könyv ebből a szempontból, bibliai könyv ebből a szempontból. Példabeszédek 12, 16, 17 a következőképpen olvasom. 16. vers. Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Azt mondja, aki igazán szól. Ez is mennyire szép kifejezés, nem? Igazán szólni. Tehát nem csak úgy szólni, valamit mondani, igazán szólni. Tehát abban benne van az, hogy igen, van súlya annak, amit mondok. Isten színe előtt is vállalom azt, amit mondok, és így tovább. Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. És ugye milyen érdekes ez a gondolatritmus, amit itt láthatunk, mert hasonló a 17. vers felépítése is. Azt mondja, van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Törszúrások. Na, ezeken a törszúrásokon is érdemes elgondolkodni. Hadd használjak egy olyan kifejezést. Lehet, hogy látszólag most ellentmondok egy kicsit magamnak, de csak a példakedvéért használom, és azt a kifejezést, amit most használok, én nem szoktam mondani, mert nagyon nem szeretem. De ez a törszúrás, ezt azt hiszem mai nyelven ezt úgy mondanánk, hogy beszólás. Na most felejtsük is el ezt a kifejezést. Ez a törszúrás miről is szól? Van hegye annak, amit mondok. De olyan módon van hegye, hogy az a célom, hogy a másikat megsebezze. Tehát, hogy direkt odabökök neki. Lehet, hogy esetleg a szándékom jó, mert ugye miért is van az a törszúrás, hogy hát ébredjen föl az a másik, hogy mégiscsak azért nem volt jó, amit csinált, vagy amit mondott. Igazából nem egy jó gondolat, vagy nem egy jó módszer ez. Törszúrás. Tehát ne ilyen legyen az ember beszéde, nem? Hogy most akkor direkt ártani akarok a másiknak, hogy hát ha megsebzés, akkor hát ha észbe kap, hogy hát tényleg mit is csinált. Mert még egyszer mondom, lehet, hogy maga a szándék valahol a mélyen, de nagyon mélyen, az esetleg jó, hogy hát mégiscsak rádöbbenteni valamire. Ne, hát ne olyan legyen, ami beszédünk. A bölcseknek nyelve orvosság. Na az igen, az igen. Ami gyógyít. Megint csak, még egyszer mondom, a jézusi példa. Hányszor láthatjuk azt, hogy Jézus igen teljesen határozott, kemény kritikával illette, akár a farizeusokat, akár a saját tanítványait lehetne sorolni. De ugye mindig olyan volt a beszéde, hogy orvosságot jelentett. Nem? Tehát lehetetlen elkülöníteni, elszakítani a szavait attól, hogy ő segíteni próbált. Hogy ő próbált az emberek szívére hatni. Még akkor is, hogyha hajszál pontosan tényleg olyan dolgokat mondott ki, amire azt lehet mondanunk, hogy tényleg igazak. Egy az egyben igazak. És az igazság az sokszor azt jelenti, hogy bizony negatív dolgokról is kellett, hogy beszéljen. De mindig ott volt a segítség. Mindig ott volt az, hogy igen, ember bár ilyen helyzetben vagy, de itt a segítség. Itt van az, hogy te nem kell, hogy ebben az állapotban maradj. Csak ragad meg ezt a segítséget. Mindig ott van a szavai mögött az, hogy igen, orvosságot adok. És ez is mennyire szép ez a gondolat, mennyire természetes ez a gondolat. Kinek van szüksége orvosságra? Nyilván a betegnek. Tele vagyunk beteg emberekkel. Még a végén kiderül, hogy még mi is azok vagyunk, nem? És akkor a beteg embernek mire van szüksége? Hát nem törszúrásra, ugye? Tehát ez teljesen abszurd dolog, hogy a beteg fájdalmait még fokozni akarjuk. Nem, hát ez kegyetlenség. Tehát erre mindenki azt mondaná, hogy nem, hát a beteget gyógyítani kell. Hogyan lehet gyógyítani? Orvossággal lehet gyógyítani. Annyira szép és annyira egyszerű egyben, amit itt elmond a példabeszédek könyve, de hát még 10, meg 20, meg sok ilyen igét lehetne idézni példabeszédek könyvéből. Csak ezt a két igeverset választottam ki. Nagyon-nagyon érdemes végig gondolni ebből a szempontból is a beszédünket, hogy igen, legyen az gyógyító, legyen az orvosság a másik ember számára. Világunk egy nagy kórház, hogy megint Ellen White-ot idézzük, és bizony ebben benne vagyunk mi is, tehát éppen ezért van szükség arra, hogy a beszédünkben megfontoljuk, hogy hogyan, miként és mit is mondunk. Törszúrások. Még egy bibliai példa erre. Nem fogjuk fellapozni, hanem csak szóban felidézem. Dávid és Abner esete. Emlékszünk erre? Sámuel első könyve 26. fejezete. Sámuel első könyve 26. fejezetében Dávid rátalál Saulra, és egyben a fővezérére is, értelemszerűen meg a seregére, és meglepi őket. Bemegy Dávid a táborba. És amikor visszajön a táborból, ugye bizonyos dolgokat magával visz, és aztán átkiabál a táborba. Átkiabál Saul és Abner táborába, ugye Abner volt Saulnak a fővezére, Saul volt Izrael felkent királya. Átkiabál a táborba, hogy hát nem férfi vagy éte, Abner? Hát nem vigyázol a királyra? Na most gondoljunk ebbe bele, az egész sereg előtt, még nem is csak azt mondom, hogy az egész nép előtt, az egész sereg előtt, tehát nem akárkik előtt, katonák előtt, szégyeníti meg Dávid Abnert. Na most ennek aztán meglett a maga következménye, tehát drámai ezt olvasni, hogy Abnerben nyilván ott munkálkodott ez, hogy azért micsoda szörnyű dolog, eleve az szörnyű, hogy hát nem tudott vigyázni a királyra, Saulra, és hogy Dávid meg tudta őket lepni, akit ugye életre halálra üldöztek. Tehát nem volt még elég ennek a terhe, hanem még az is, hogy nyilvánosan megszégyenítette őt Dávid. Tehát ezzel a dupla teherrel élni valahol nem csodálkozhatunk azon, ami aztán ezután történt, de erre most részletesen nem térünk ki. Sámuel első és második könyve beszél erről, hogy Dávid és Abner kapcsolata, viszonya hogyan alakult ezután. De minden esetre pontos példáját láthatjuk annak, hogy igen, na ilyen egy törszúrás. Ilyen egy törszúrás, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, megsebzi a másikat, szinte megsemmisíti férfiasságában, meg hadvezéri mi voltában, ugye hadsereg fővezéréről van szó Abner esetében, és tessék, íme kicsinytag mély nagy erdőt felgyújt, ahogy az igében más helyen is tudjuk olvasni. ha egy néhány másodpercnyi felfohászkodása meg lett volna Dávidnak, akkor talán másképp szól, vagy talán nem is szól. Nem? Hát miért volt szükség erre? Elég volt az a bizonyság is, amire hamar rájöttek volna, amikor látják, hogy mi is történt ott a táborban, hogy Dávid meglepte őket. Minden esetre érdemes tehát ezt a szempontot is figyelembe venni, amit itt a példabeszédek könyve is mond. Kedves gyülekezet, egyetlen gondolat befejezésül, de ez egy nagyon fontos gondolat. Tehát ez nem csak zárszó csupán, hanem az egész igehirdetést, az egész gondolatmenetet egy olyan szintre helyezi, amit a legfontosabb megértenünk. Mert ha valaki föltenni azt a kérdést, vagy fölteszi magában azt a kérdést, hogy tényleg miről is szólt ez a bizonyos igehirdetés? És akkor lehet, hogy könnyedén egyszerűen tudunk válaszolni, hogy hát igen, a beszédről, a beszéd tisztaságáról, fontoljuk meg a beszédünket. Persze egyfelől igaz, de másfelől. Mindig legyünk tudatában annak, hogy igazából ahogyan mi beszélünk, ez tünet. Tehát ez valamit mutat, valaminek a jele. Tehát nem ez a legfontosabb kérdés az életünkben, hogy milyen szavak hagyják el az ajkainkat. A legfontosabb kérdés az, hogy mi van a mi szívünkben. Mire is utalok? Máté evangélium a 12. fejezetének 34. versére, tehát Máté 12.34. Ott olvashatjuk ezt a kifejezést Jézustól, hogy a szív teljességéből szól a száj. A szív teljességéből szól a száj. Tehát, ha mi arra figyelünk föl, hogy valami nincs rendben a szavainkkal, elhamarkodottak a szavaink, nem igazán orvosság ami szavaink, az egész lényünk, akkor ne a szavainkat próbáljuk megváltoztatni. Ugye? Olyan egyszerű lenne, hogy tehát akkor majd jobban meggondolom, hogy mit mondjak. Nem erről szól. A szíved. Mi van a te szívedben? Mi van legbelül? Mire vágysz? Hogy viszonyulsz az emberekhez? Mit akarsz elérni? Mi az, amire téged az Isten készített? Hogy tudod ezt kifejezni? Tehát ezek azok a lényegi kérdések, amelyeket, hogyha kitisztáz az ember, amelyekkel, hogyha szembesülünk, végig gondoljuk, na akkor annak az eredménye az lehet, hogy igen, a beszédünk tisztulni fog. Ha nem, akkor egy ilyen felszínes kezelés elképzelhető, na de a felszíni kezelés mit ér? Tehát, hogyha most az okot nem gyógyítjuk, vagy egyáltalán nem is nyúlunk hozzá. Hát azt a gyökeret érdemes tisztítani. Tehát ez, hogy hogyan beszélünk, ez egy nagyon fontos kérdés, gyakorlatias kérdés, mindannyiunkat érint. A szívünk állapota a legfontosabb, az legyen igazán tiszta. És ha arra figyelünk, ott valóban kérjük az Isten segítségét, hogy Uram, a szívemet tisztíts ki, akkor lesz igazán az, hogy igen, a beszédünk is meg fog tisztulni. Jó, tehát ezt a sorrendet ne felejtsük el. A legfontosabb az, hogy ott legbelül minden rendben legyen, és aztán ez a beszédünkben is tükröződni fog. Azt kell, hogy mondjam, hogy tükröződnie kell. Tehát a kettő elválaszthatatlan egymástól. Ez egyébként azért nagyon fontos, mert elképzelhető, hogy az embert, hát hogy mondjam, lesújtja az, hogy igen, szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk mindig megfontoltak a beszédünkben. Ne felejtkezzünk el erről a bizonyos Jakab 3.2-ről. Jó? Tehát ahonnan indultunk. Zárásul hadd idézzem még egyszer ezt Jakab apostol levele 3. fejezetének 2. verse. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Miért mondja? Nem a beszédre irányítja rá csupán a figyelmünket. Az ember azt hinné. Nem. Azért nem vétkezel a beszédedben, mert a szívedben tökéletesen az Istenre vágysz. És ennek következtében ez a bizonyos, hogy mondjam, külsőség az életedben rendben lesz. Tehát ez az a gyökér, amire Jakab is utal, ezért mondja azt, hogy igen, az tökéletes ember. Magyarán ezt a munkát nem tudjuk megspórolni, azt, hogy nem csak a szavainkat kell tisztogatni, hanem bizony a gyökeret is, és a kettőnek az eredménye az, hogy igen, a tökéletesség felcsillan előttünk, mint egy csodálatos dolog, és valóban a miénk lesz, a miénk lehet. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy valóban az Isten segítsen bennünket tisztán beszélni, de azért, mert a szívünk is tiszta. Ez az a tisztaság, amire érdemes vágynunk, mindannyiunknak vágyni. a jó Isten segítsen ebben bennünket, hogy így is legyen, és ez bekövetkezhessen. Amen. Mennyei édesatyánk, valóban ez a mi vágyunk, ahogy énekeltük is, add, hogy az egész éltünk a tiéd legyen. Istenünk, köszönjük azt, hogy te gondoskodsz rólunk, és köszönjük, hogy nem hagysz bennünket az igében olyan tanítás nélkül, ami ne igazítana bennünket útba a beszédünk terén. Köszönjük, hogy hívsz bennünket a beszédünk tisztaságára, hívsz bennünket arra, hogy valóban megszenteltek lehessenek a szavaink, de könyörgünk, Istenünk, segíts, hogy ne csak arra figyeljünk, amit mondunk, hanem a szívünk állapotára is. Tedd kérünk tisztává a mi szívünket, tedd kérünk tisztává a mi egész életünket, szándékainkat, és te add, hogy valóban te lehessél az, aki ezt a tisztító munkát elvégzett, lépésről lépésre, megmutatva azt, hogy hogyan, miként érdemes cselekednünk. Könyörgünk ezért, Urunk, könyörgünk a szívbéli tisztaságért, de a kifejezéseink tisztaságáért is. Áld meg, kérünk, a kapcsolatainkat, szavainkat, áld meg a beszédünket, áld meg a mi erőfeszítéseinket, segíts, hogy valóban orvosság lehessen a mi beszédünk. Könyörgünk a te szent lelkedért, hogy viselj gondot rólunk, és könyörgünk, hogy lépésről lépésre vezess bennünket, és nagyon köszönjük, Urunk, hogy nem akarsz bennünket egyedül hagyni ezen az úton. Jézus Krisztus, megváltunk nevében jöttünk hozzád, és segíts, hogy ez az irgalom, ez az irgalmasság valóban változásra indítsa a mi szívünket, beszédünket, egész életünket. Amen.